Ön egyike azon kevés külföldi újságírónak, aki meginterjúvolhatta Kádár Jánost. Az interjú során milyen benyomást tett önre Kádár János az ember?
Kádár Jánost én 1981-ben egy Kreisky látogatás kapcsán interjúvoltam az osztrák televízión, és utána még kb. 25-30 percig voltam akkor vele, aztán később még egyszer, és ez nem egy háttérbeszélgetés volt, de rám a szerénység és az önbizalom egy sajátos vegyüléke volt, amiben még a kora is felvetődött, amikor én kérdeztem, ő azt mondta, hogy erre nem gondol, hogy milyen idős, hanem azt mondják, még az emberek csinálja a munkáját, addig ő csinálni fogja, és tulajdonképpen én úgy éreztem, valahogy nehezményezte is egy kicsit a kérdést, és önmagát úgy tekintette, mint aki egy nehéz és tragikus helyzetben azt, amit akkor nem sokan értettek meg, vállalni kellett. Na most önmagában az, hogy akkor ő egy interjút adott, noha tudta, hogy én Magyarországról elmentem engedély nélkül, tehát úgynevezett disszidáns voltam. Ez annyiban volt érdekes, hogy ez először fordult elő, hogy ő egy Magyarországról származó volt újságírónak, aki nem volt teljesen ismeretlen, interjút adott. És a beszélgetésnél nem voltak előkészített kért. Kértek engem, hogy nyújtsak be egy pár kérdést, de a beszélgetés aztán olyan szabadabb lett, és akkor volt egy ilyen elég érdekes kis párbeszéd a sakkozásról, amikor azt kérdeztem őt, hogy ő sakkozik, és ő mondta, hogy ez olyan, mint a sakkozásban, nem csak az a nehéz, amikor az ember nyer, hanem amikor veszít, és akkor kérdezik, akkor mi történik, és akkor újra kell játszani. És mi van, ha döntetlen, akkor azt mondta, újra kell játszani. De ez abban az időben volt, amikor ő a nemzetközi mondjuk elismerés útján állt. És utána aztán találkoztam vele egyszer, mikor Ausztriába jött, és Kirchsteiger államelnökkel találkozott az osztrák-magyar határon, ahol nagyon sok újságíró volt, és akkor is beszélgettünk. Szóval a személyes benyomás az az volt, hogy egy öreg ember volt már akkor, jóval 70-en felül, 70 körül, 72 körül, de még olyan ember, aki még úgy gondolkodott, hogy ő tovább akar dolgozni, és de nem volt, hogy mondjam, nem volt beképzelt, hanem inkább egy ilyen önbizalommal beszélt akkor.
Szinte elkerülhetetlen a kérdés, 1956 kérdése. Önnek mi a véleménye Kádár János 56-os szerepéről?
Én Kádár János első ízben közelről 1956-ban a forradalom után láttam, amikor engem behívtak egyszer a parlamentbe, és én nem vállaltam el, én még akkor Magyarországon maradtam, és az Esti Hírlapot segítettem aztán fölállítani, szerkeszteni, még azt reméltük, hogy lehet valamit csinálni, és akkor láttam őt a parlamentben, valaki még ott is kísérték a folyosón detektívek. Én azt hiszem, hogy az ő 1956-os szereplésében tulajdonképpen az egész magyar kommunista szituáció benne van. Ő képviselte az úgynevezett centrumot. Az úgynevezett centrumot, amelyik soha se állt ki teljes mellénnyel a úgynevezett revizionisták, tehát a reformerek, tehát a Nagy Imrések mellett. És 1956 októberében az ember azt hitte, mikor én azt megértem, hogy ő lesz a remény, és ő neki ez a pont azt jelentette, hogy a rezsim veszélyben van, és én azt hiszem, hogy ő egy ilyen felemás szerepet játszott, őt az események vitték magukkal, és valahogy az események vitték 56. november 1-je után is. Ő mindig tulajdonképpen 1956-ig egy másodhegedűs volt, és én azt hiszem ma, amikor már sokkal többet tudunk, az igazi kiinduló pont akkor a Münich Ferenc voltak, ugye egy régi NKVD-s ügynök, és ő tulajdonképpen akkor, ahogy ezt lehetett látni a Micsunovics emlékirataiból is, mikor a Hruscsov a jugoszlávokkal tárgyalt, ő nem volt akkor még az első hegedűs, ő egy második ember volt. és igazából a 60-as években lett csak első ember. Szóval ő minden, már akkor abban benne volt a tragédia és a győzelem, az árulás és a segítés, a rosszabbat eltávolítani, és mindaz, amit azóta is tudunk a Rajk-ügyben, ez mind mutatja, hogy ez végigment rajta tulajdonképpen 1959-ig. Az alap nagy kérdés számomra az 58-as kérdés, hogy mi történt volna, hogyha ő akkor feláll, és azt mondja, hogy ő nem hajlandó tovább dolgozni, hogyha Nagy Imrét kivégzik. Szóval én valahogy az 56-ban játszott valószínűleg a Budapesti Párbizottság ostromlása és Mező Imre, akinek közeli barátja volt a lemészárlása, de én azt hiszem, hogy a történelmi szempontból a nagy kérdés az 958 kérdése is. Én azt hiszem, ő az ő személyében a kommunista és a magyar kommunista mozgalom tragédiái és árulásai, módszerei, minden benne van ilyen mikrokozmoszban. De én azt hiszem, helytelen lenne őt ma, ami tulajdonképpen divat, csak negatívan értékelni, különösen akkor, mikor olyanok is támadják őt, akik az ő hátán, vagy kezén, vagy lábánál emelkedtek föl. Szóval én az ő személyét nagyon vegyesnek tartom, 956-ban és 58-ban fekete, 959-ben és 960-as évektől kezdve más szerepet játszott, és aztán persze senki se veszi észre, hogy a hatalma szétesik, és túl soká marad. Ezt egy demokráciában előbb meg lehet mondani. Ott Pesten tulajdonképpen kevesen mondták meg. De én azt hiszem, a magyar történelem egyik legérdekesebb alakja és legtragikusabb alakja minden személyi vonásával együtt. Amit én nagyon pozitívnak tekintek személyesen, az, hogy ő a személyi kultusznak tényleg annyiban volt ellenfele, hogy ő személyileg szerényen élt, és ezt én tulajdonképpen nyugati és magyar tapasztalatok alapján egy ritkaságnak tartom. De sok szekintetben kunktátor is volt, és talán ez magyarázza azt is meg, hogy 56-58, és főként 58, szóval nekem 58-ban még fontosabb az, hogy akkor ő már azért tudott volna keményebben felállni a szovjet nyomás ellen.
1956-1958 Nagy Imre, mintha visszatért volna kísérteni az öreg beteg Kádár Jánost politikai pályája végén, amikor fiatal politikusok már félreállították. De van Kádár pályafutásának egy másik igen kevéssé ismert része, ez az 1968-as csehszlovákiai beavatkozás. Erről gondolom ott Ausztriában többet tudnak.
1968 a beavatkozás és az, hogy ő ebben részt vett. Ez megint egy olyan, kicsit olyan szituáció volt szintén, mint 56. Ott is ő az elején a mérséklők közé tartozott, de ugyanakkor azért végig csinálta az egészet. Csak ebben a szempontban is tulajdonképpen hiányzott az ő környezetében is azért a civil kurázsa, hogy ezt mondják. Szóval én azokon a Korcsulán, én ott voltam Korcsulán, többször ezen a filozófiai iskolán, szóval én azokon kívül, mint Hegedűs András, Heller Ágnes, Fehér Ferenc, akik 68-ban mondjuk a saját karrierjukat és mindent emiatt a tiltakozás miatt kockára tettek, én nem hallottam egyetlen ma neves politikai emberről Magyarországon, aki ebben a tekintetben kiállt vagy nyomást gyakorolt volna. Én azt hiszem, hogy a 968-as szituációban én megértem Dubček elítélő magatartását, helyében én is úgy beszélném. Én azt hiszem, 968-ban nem volt egy olyan, hogy mondjam, spillram, egy olyan lehetőség azért Kádárnak. Ne feledj el, akkor akkor a Ceausescu ezen a vonalon játszott a szovjet ellenességen, a szovjet-kínai dolgban. Szóval mondjuk a román politikának ez a nagy-nagy érdeme volt akkor, nem azért, mintha ő az emberi jogokért lett volna. És valószínűleg az játszott a magyar viszonylatban egy szerepet, hogy megőrizni a belső 68-as autonómiát. De ez szintén nem tartozik, és nem tartozott akkor sem a magyar történelem vagy Kádár életének mondjuk díszlapjai közé. De kvalitás szempontjából máshogy tekintem, mint 1956 vagy 58-at, talán azért, mert nem cseh vagyok, hanem magyar.
Ön szerint mikor lesz lehetséges Magyarországon tárgyilagosan értékelni Kádár János politikai pályafutását?
Magyarországon ez nagyon nehéz. Tudja, Stanislav Jerzy Lec, a lengyel szatirikus író, aki már meghalt, írta egyszer, én idézem most egy kis művemben, hogy nagyon nehéz megállapítani, kiúszik az árral önként. És ezt lehet látni a budapesti dolgokban is, amikor olyan emberek jelennek meg rádióban, televízióban és újságokban, akik 20 éven keresztül vagy engemet, vagy barátainkat, vagy Fejtő Ferencet támadtak, és most egyszerre egyik napról a másikra egy új köpönyeggel, mint a reform élharcosai állnak meg. Én azt hiszem, Magyarországon akkor lehet megírni, hogy azok, akik szerepet játszanak ma, vagy mondjuk a közeljövőben, már nem ugyanazok lesznek. Ezt akkor lehet megírni, ha nem váltják politikai apró pénzre a dolgokat. Az én Magyarországról szóló könyvem, ami megjelent tavaly Angliában és Németországban, az elkövetkező hetekben, ön az első, akinek ezt elmondom, meg fog valószínű jelenni Magyarországon, és írtam egy végső fejezetet és egy előszót, és abban írtam azt, hogy ma már egy olyan furcsa helyzet van, hogy aki egy jót szót mond az acélféle kultúrpolitikáról vagy Kádárról, az ma már majdnem egy disszidens vagy másként gondolkodó. Én azt hiszem, ahhoz, hogy Magyarországon Kádár személyét és politikáját igazán analizálni lehessen, az elsősorban az archívumok megnyitása kell, de nem csak a magyar archívumok, hanem a szovjet archívumok megnyitása is, és a jugoszlávoké, akik egy nagyon csúnya szerepet játszottak 1956-ban, és egy olyan közvélemény, amelyik hajlandó ezeket a dolgokat másként látni. De én arra gondolok, hogy ha a Kossuth Görgei és más történelmi deák hasonlatokra gondolok, akkor ez valószínű nagyon sokáig fog még tartani, és azt hiszem minden demokrácia és nyilvánosság ellenére talán az első igazi, mondjuk tárgyilagosabb értékelés mégis talán nyugaton fog megjelenni olyanoktól, akinek nincsenek személyi vagy politikai érdekei Magyarországon.
Ez a könyv, ami Magyarországon meg fog jelenni, ez ugye a Magyarország a túlélés művészete.
Ez azon a cím. Egy pillanatban a kiadó, illetőleg magyar kollégám, akik olvasták, javasolták, egy pillanatban a munka cím Makacs Magyarország, vagy a túlélés művészete.